Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünket a 119. Zsoltárunk első 4 versének az éneklésével kezdjük közösen. A 119. Zsoltárunkat keressük, az első verse így kezdődik. Az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Isten igéje szól hozzánk Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezetnek második leveléből, a második levél harmadik fejezetéből a 12-től 18-ig terjedő verseket olvasom. Bibliaolvasó vezérfonalunk napi újszövetségi igéjének egy részlete ez. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplettett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a múló dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szép Zsoltárt énekeltünk, de hogy kik a boldogok igazán, nagyon különféleképpen fogalmaznánk most meg. Talán azok az emberek, akiknek az élete tele van örömmel, akik megtalálták azt, amit kerestek. Talán azok az emberek, akik megölelhetik egymást, mert ott vannak egymásnak, és szerethetik egymást. Talán azok az emberek, akik úgy érzik, hogy sok csodát éltek át, és ezek a csodák elevenen élnek az életükben. De lehet, hogy mellé kellene tenni a boldogságnak egyszerűbb valóságát is, hogy ugyan nincs mindig mosoly az arcunkon, de boldogok vagyunk, hogyha van reménységünk. Ha nem csak elmúlást látunk, hanem örökké valóságot is. Ha nem csak nehéz jelent és kérdéses jövendőt, hanem benne azt is, hogy neked van ígéreted. Minden nap velünk vagy a világ végezetéig. És ez a minden nap, ez érvényes a mai napra, és a holnapira is, és a holnap utánira is. És talán akkor mi is azt kellene mondjuk, hogy boldog emberek vagyunk, mert hozzád tartozunk. Mert te erőnk vagy. Olyan hatalmaddal, olyan szereteteddel veszel körül bennünket, amely meg tudja tartani a mi életünket minden viszontagságok között. Most úgy jövünk eléd, mint akik sok mindenen elmélkednek, gondolkoznak, múlton, kedves arcokon, olyan embereken, akik hozzátartoztak az életünkön, vagy régi időkön, amelyeken jól látszik a hit megújulása, ahol valakik fel tudták ismerni a veled való közösségnek legnagyobb ajándékát, és ebből békességet tudtak meríteni. Hát valahol van, mi is oda szeretnénk sorolni magunkat. Így szeretnénk figyelni most a te igédre is. Engedd, hogy a te igédet valóban a te lelked járja át, hogy az éltető üzenet legyen számunkra. Legyen benne bátorítás, vigasztalás, és tegye helyre az életünkben mindazt, ami nincs ott a helyén. Ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk, közösen megkeresve a 372-es számú dicséretünket, 372-es dicséretünket az első versével énekeljük. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Igénket újraolvasom Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt második leveléből, a harmadik résznek a 14. verséből, annak is a második feléből. A lepel pedig mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Foglaljuk el a helyünket. Kedves igehallgató gyülekezet, talán túl rövid is az a rész, amit felolvastam, nem csak a kiemelt egy fél mondat, hanem az egész szakasz, ami elhangzott előbb. Rövid ahhoz, hogy egy témát, hogy igazán megvilágítson, vagy annak a teljességét megmutassa. Mégis úgy éreztem, hogy bőven elég ennyi, mert annyi mindent kell megmagyarázni ahhoz, hogy ezt a rövid szakaszt is jól értsük, hogy elég ennyit meríteni most ezen az Isten tiszteleten. Talán mindkét felolvasott részből visszhangzik a fülünkbe, és jól kiemelkedett, vagy kihallatszódott, hogy egy kép az, amiről Pál apostol beszél, és ez a kép a lepelhez kapcsolódik. Ha ezt a kifejezést halljuk, akkor értjük. A lepel az valami olyasmi, ami eltakarja a szemünk elől azt, aminek még titokban kell lennie. Gondolhatunk olyan eseményekre, ahol egy-egy szobrot vagy valamilyen műalkotást lelepleznek, és addig le van takarva egy tényleg egy lepedővel, és csak a körvonalait lehet látni, az ember valamit sejt mögötte és sejt alatta, de úgy igazából nem tudja még, hogy az micsoda. És akkor elérkezik az a pillanat, amikor a lepel lehull, és akkor valósággal látom azt, ami ott van. Pál apostol egy olyan történetet hoz az Ószövetségben, ahol ennek a lepelnek valami különös szerepe volt, valami fontos szolgálata volt. Ez a történet Mózeshez kapcsolódik. Mózes volt az, aki kiválasztotja, Isten prófétája volt, és Isten megbízta azzal, hogy menjen fel a Sínai hegyre, és ott vegye át a szövetségnek azt a két kőtábláját, amin a 10 parancsolat fel volt vésve, és Mózes felmegy és készül erre a különös találkozásra Istennel, ami egy olyan nagyon misztikus leírás a Bibliában is, mert nem tudjuk elképzelni, hogy hogyan lehet találkozni Istennel. Nyilván, hogy a Bibliának sincsenek ehhez megfelelő szavai, de Mózes ott van az Isten jelenlétében, és az Isten dicsősége valahogy átragad Mózesre. És azt olvassuk a Bibliában, hogy mikor Mózes visszaérkezik, akkor az emberek nem tudnak Mózesre tekinteni, mert annyira fénylik az arca, annyira ragyog ez az ember, annyira rajta van az Isten világossága. Ezt se tudjuk elképzelni, hogy mit látták, hogy érzékelték ezt, de valami olyasmi volt, amivel nem tudták szembeállítani önmagukat, és akkor Mózes kitalálta, hogy egy leplet tesz az arcára, az egész fejét beborítja vele, hogy így elviselhetővé legyen az Isten dicsősége ott az emberek között. Na erre a történetre megy vissza Pál apostol, és ezt a képet szeretné továbbvinni, amikor meg akar mutatni és értelmezni akar valamit a mi életünkben is, hogy ez a lepel mennyi mindent takar el, mikor van rá szükség, és mikor lesz teljesen feleslegessé az életünkben. Hát a lepelnek először is induljunk el onnan, az volt az elsődleges feladata Mózesnek az arcán, hogy tompítsa az Isten dicsőségének a fényét. Még ezt is el kell venni? Miért nem fürödhetek meg én abban, ami az Isten tökéletes igazsága, jósága, szeretete? Miért nem robban bele az ember életébe? Miért nem változtat meg azonnal nyomorult helyzeteket, és teszi teljesen igazzá? Nagyon sokszor beszél a Biblia arról, hogy igen, az Istennel való találkozás az egy hatalmas veszély az emberre. Egy nagy veszély, hiszen Isten nagyon igaz. Én meg nagyon gyarló vagyok. Vajon ez a találkozás, ez hogy fog megvalósulni? Ez olyan, mint két erős ellenpólus, amit ha összeérintek, akkor ott szikrázások, valami villámlások történnek, akkor ott az ember megsemmisül. Hány Zsoltár van, nagyon szép imádságok ezek, amelyek arról beszélnek, hogy Istenem, ha te a bűneimet is mind számon tartod, én hogy fogok eletted megállni? Akkor én ott elolvadok, semmivé leszek. És Isten mindig olyan kegyelmes volt az emberhez, hogy lehajolt az ember értelméig. És azt mondta, hogy pont annyit mutatok meg mindig magamból, amennyit látnod kell, nem többet. Úgy se tudsz elképzelni, úgy se tudod átlátni a világomat, úgy se tudod felfogni a gondolataimat. azok annyival magasabbak, mint az ég a földnél. És akkor Mózesnek az arcán ott van ez a lepel. De Pál apostol úgy tovább gondolkozik, és ezen a tovább vezető úton induljunk el mi is, és járjunk egy kicsit tovább, amikor azt mondja, hogy és mi van akkor, hogyha azt is felfedezzük, hogy ez a dicsőség Mózes arcán csak egy elmúló dicsőség volt. Ez nem egy örök állapot. Hanem lehet, hogy ennek a lepelnek az is egy feladata volt, hogy igazából eltakarja azt is, amikor ez a dicsőség elmúlik, amikor már nincsen. Mert akkor vajon mi lesz? Ha attól megrémülök, hogy milyen lenne az Istennel való találkozás, akkor attól nem kellene megrémülni, hogy milyen lehet az, amikor az Isten nincs, amikor nem érzem a jelenlétét, amikor nem tudom, hogy igazából hova rendeljem magamat, mert árva vagyok, mert egyedül vagyok, mert csak a saját erőmet látom, és semmi többet annál. Vannak olyan dicső pillanatok, amiket a saját életünkből szeretnék ehhez hasonlítani és párhuzamba állítani. Ezek olyan dicső pillanatok, amik az Isten nagyságából születnek meg. Az Isten szeretetéből, az Isten odafigyeléséből, gondviseléséből, amelyek olyan felfoghatatlanul nagy csodák, amiben úgy jó lenni, de mégis egy olyan lepellel mi is leszoktuk takarni. Mert valahol nehéz ezt kimutatni, vagy nehéz megjeleníteni a világban. Gondoljunk ilyen egészen egyszerű emberi érzésekre, hogy amikor valaki nagyon szerelmes lesz, amikor valaki nagyon szeret, és akkor ezt a szerelmet próbálja egy kicsit titkolni is, mert igazából ez egy olyan felfoghatatlan csoda az ember élete, hogy én miért ragaszkodok valakihez, miért akarom összekötni vele az életemet, mit várok tőle, és akkor ezt egy kicsit ugye a többiek elől ugye el is kellene bújtatni, olyan belső dolog ez számunkra. Vagy gondoljon mindenki arra, amikor megtudja azt, hogy gyermeke születik. Amikor egy nagyon apró parányi élet van, és még teljesen bizonytalan a léte. Nem is szoktuk merni még elmondani az elején, mert nem tudjuk, hogy most lesz belőle élet, vagy mégsem lesz belőle élet. És ott van egy ilyen letakart búrában egy öröm leleplezve is, egy olyan feszültséggel vagyunk ilyenkor, hogy nem tudunk úgy igazán örülni sem neki még, de mégiscsak feszít valami hatalmas csoda. Aztán lehet, hogy vannak olyan találkozások az életünkben, amik sokat jelentettek, talán éppen Istennel. Valami olyasmi, ahol úgy megérintett egy-egy dolog, amikor úgy nagyon fájt, és közben mégis nagyon kellett. Egy-egy karácsony, ha már afelé közeledünk, vagy egy-egy nagyon szomorú pillanat, amikor elengedem valakinek a kezét, és valahol ott fog meg egy olyan érzés, hogy árva vagyok én ebben a világban, anélkül, hogy az Isten ne adna benne vigasztalást. Ezek mind-mind olyan fontos dolgok, amiket úgy nem mer kitálalni az ember, csak úgy ott benn, csendesen a lelkem mélyén leleplezve élnek. De miért vannak ezek leleplezve? Azért, mert Mózes arca, azért, amiért Mózes arca is levolt. Mert mindegyik nagyon törékeny és múlandó. Mi lesz, amikor elmondtam a jó hírt, és nem lett belőle semmi? Amikor azt gondoltam, hogy születik, és nem született. Amikor azt gondoltam, hogy ez az igazi szerelem, és nem ez volt az igazi szerelem. Amikor azt gondolom, hogy ez volt az életem nagy lehetősége és csodája, és nem ez volt az életem nagy lehetősége és csodája. Pál apostol így fogalmazza meg, Mózes leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a múlandó dicsőség végét. A dicsőséget sem könnyű látni, vagy nem könnyű megélni, de a végét még nehezebb talán. És amikor most ezekben a napokban járunk, akkor nagyon sokszor ez a szó ott van emberi lelkekben, hogy hát ez a vége. Kimegyek a temetőbe, felkeresem a szeretteimet, vagy még egészen friss a seb, mert most temettük csak őket, és ott van bennem ez a szó, hogy vége. Valami ott véget ért. Egy élet, és a vele való találkozás, és a tőle kapott ajándékok, és az, amit én adhattam. Sok-sok olyan dolog, ami mind egy dicsőségnek a vége, mert egy életnek a vége. Hát ezért ott a lelkünk mélyén leplekkel leborítva vannak ezek a nagyon fontos érzések, gondolatok, vívódások, kérdések. És belesejtjük ezt, hogy most mi van épp a lepel alatt. épp reménység, most van dicsőség, van valami olyasmi, ami megvigasztal, helyre tesz, vagy valami nagy sötétség, vagy valami nagy félelem. Ott volt Mózes arcán a lepel, mondja Pál apostol. És aztán ez a lepel valahol a hallgatóság szívére is átkerült, és ez lett a következő lépés az ő gondolatmenetének, mert azt mondja, hogy a lepel az ott van az értelmén az emberen, nem csak ezeken a helyzeteken, hanem annak a feldolgozásán, mi is történik ott igazán. Ők bárhányszor olvasták utána Mózest, vagy az Ószövetséget, vagy a törvényt, igazából az értelmükön volt valami, amivel nem látták át, hogy mi is történik igazán. Alapigazságokat mi is meg tudunk fogalmazni, azok nekünk is vannak. Az egyik alapigazságom az, hogy van Isten, mert kell lennie. A másik alapigazságom az, hogy van gondviselés, mert ha nem remélném, hogy van gondviselés, és van, aki törődik az életemmel, akkor akár fel is adhatnám az egészet. Van egy olyan alapigazságunk is, hogy mindig kellenek olyan helyzetek, amelyek mélyen megérintenek. Mert nem a felszínt akarom megélni, hanem azt akarom, hogy valaki az életem része legyen, hogy én szerethessem őt, ő is szerethessen engem, hogy valami több legyen kettőnk között, mint egy felszínes kapcsolat. De aztán vannak alapigazságaink arról is, hogy tele van az élet veszéllyel. És ezért jogos a félelem. Vagy tele van olyan alapigazsággal is a gondolatunk, hogy van bűn, valami elromlás, van valami, amit rosszul csináltam, vajon mikor üt vissza? Hol jön a büntetés? Mi lesz ennek az eredménye, a következménye? Vagy például vannak szabályok, vannak törvények, amiket be kell tartani. És aztán vannak olyan szív szerinti alapigazságaink, amiket csak úgy megsejtünk. Amikor azt énekeljük a slágerrel együtt, hogy kell ott fenn egy ország, mert igazából tényleg nincs más, mibe kapaszkodni. Mert minden olyan emberi gondolatot véget ért, olyan lehetőség, olyan próbálkozás, a gyógyításnak a módjai, minden véget ér. És akkor ott a folytatás, az annak lennie kell. Csak hogy ott van az ember értelmén a lepel. Ezek jó alapigazságok, de ezeket valahogy le kellene leplezni, mert ez a sűrű szövésű, sok-sok nehéz gondolat, ez nem láttatja velem azt, amit az Isten akar láttatni velem. Ez nem engedi, hogy meglássam azt, ami az Istennek az a dicsőség, ami ebből az egészből engem is ki tudna vonni és fel tudna emelni. Az élet felszíne alatt naponként ott vannak ezek a gondolatok. De olyan jó lenne, hitté formálódjon. Olyan jó lenne, hogyha úgy összegezve, nagy felismerésekre eljuttatna engem is, amely ad egy bátorságot az élethez, hogy azt ne veszítsem el. Mindez akadályoz jól megélni az életemet. Az öröm nem tud igazán öröm lenni. A bánat meg nagyon sokszor annyira lehúz az embert, és annyira megterheli, hogy abból nem akar vigasztalás születni. Hát Pál apostol erről beszél. Ott vannak a helyzetek, ott csendesen, a titokban, a leplek alatt, ott vannak a gondolatok is, ott vannak a vágyakozások is, ott van minden, együtt van, és mégsem áll össze az egész. És ez magától soha nem is fog összeállni. Ezt én soha nem fogom összerakni. Ezt sosem fogom kisakkozni. Nem lesz egy olyan logikai menetem, amire azt mondom, hogy na végre eljutottam a végére, és megfejtettem az életnek a titkát. Hanem Pál apostol oda beszúr egy mondatot, és azt mondja, hogy ez csak Krisztusban fog eltűnni. A lepel mind a mai napig felfedetlenül megmarad, mivel csak Krisztusban tűnik el. És aztán gyorsan hozzákapcsol egy másik kifejezést, hogy értsük is, hogy mire gondol az apostol. Az Úr lelke szabadság, az Úr pedig lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Milyen szabadságról beszél Pál apostol? Valahol az ember a szabadságát ott veszítette el, ahol megismerte a félelmet. Megismerte az elmúlást, a múlandó dicsőséget. Megismerte azt, hogy van valami, ami ma van, de holnap nincsen. És ez hozzá van kötve nagyon szorosan az életemhez. És ettől én nem tudok elszabadulni. És erre azt mondja Pál apostol, hogy ahol az Úr lelke, ott van a szabadság. Ott jön valaki, és ezeket levágdossa az életemről, és azt mondja, hogy nem kell ezt neked vinni, nem kell ezt cipelni. Ez nem úgy kell az életed része legyen, hogy az megbénítsa. Megterítettük az Úr asztalát, és ennek mindig van egy olyan nagy üzenete, hogy aki ide jön, az azért jöhet ide, mert vannak olyan terhek, amiket én tudom magamról, hogy én azt nem tudom elhordozni. Az legyen az Isten gondja, az az Isten ügye. Én már nem tudok mit kezdeni azokkal, akiknek az életét nem tartom a kezembe. Én már nem tudok olyan helyzeteken változtatni, amin már rég túlment az életem. Én már nem tudok olyan dolgokat kitalálni magamnak, megoldásokat, lehetőségeket, amelyekkel helyre tehetném magam. Ez legyen az Isten dolga. Hadd legyen az övé, az ő bölcsessége több, mint az enyém. És erre mondja Pál apostol, hogy itt tűnik el a lepel. Amikor valaki ránéz Istenre, valaki ránéz Jézusra, és azt mondja, hogy ott jön valaki, akinek van hatalma arra, hogy ezen változtasson. Az ő életében és az ő halálában van benne mindaz a szabadság, amire nekem szükségem van. Neki szabadsága volt az élethez, tudott élni és tudott örülni. És szabadsága volt a halálhoz, mert a halálban is azt látta, hogy az Isten örök életet készít. Ez a szabadság. Az Isten lelkének az ajándéka, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Ez egy direkt kijelentés arról nézve, hogy nekem nagyon-nagyon nagy szükségem van arra, hogy az Isten szent lelke rendezze a gondolataimat, az érzéseimet, a hitemet, hogy valahogy összekalapáljon belőle valami olyasmit, amivel meg tudom ragadni azokat a csodákat, amelyek az életemben ott a lepel alatt, mint vágyakozás, mint elképzelés megvannak, csak nincs, aki azt úgy igazán valósággá formálja. Nem csak a halottak napja van itt, és ennek az időszaka az emlékezésnek, hanem itt van az ideje a reformációra való visszatekintésre, és valahogy református hitünknek ez egy nagyon erős alapja, amikor arról gondolkozunk, hogy voltak olyan eleink, akik ezeken a gondolatokon mind végigmentek, és először megfogalmazták a maguk számára, de aztán az egyházunk számára. Ők voltak azok, akik azt gondolták, hogy minden emberi képzelgést és elképzelést félre kéne végre tenni, és tekinteni arra, akiben a lepel lehullik. És így tekintettek ők Krisztusra, így tekintettek arra az életre, és arra a tanításra, amit ő mondott. És mindig valahol a mi életünk is, amikor már túl bonyolultá válik, amikor már minden összekuszálódik benne, akkor szükség van egy-egy ilyen reformációra az életünkben. Amikor visszamegyünk oda az alapokhoz. Mit hiszek? Tudom-e hinni azt, amit hinnem kell ebben a pillanatban, ebben az állapotban? Tudok-e találkozni, vagy akarok-e találkozni egyáltalán az Isten gondolatával, az Isten szavával, és milyen feleletem van erre? Pál apostol idáig vezeti most a gondolatunkat, és majd mikor most elcsöndesedünk, akkor azt hiszem, hogy mindannyian őszintén az imádságainkban el tudjuk mondani, hogy mi is szeretnénk fedetlen arccal, mint egy tükörben látni az Istennek a dicsőségét. Ügyesen fogalmaz Pál apostol, tudja jól, hogy nem tudunk belelátni az Isten titkaiba, az Isten gondolataiba, de tükör által mégis valamit homályosan meg tudunk sejteni abból, amit az Isten elkészített az őt szeretőknek. Azt mi az értelmünkkel nem tudjuk felfogni, de valahol a szívünk mindig kész tud lenni arra, hogyha az Isten úgy formálja, hogy ezeket befogadja, abból nekünk békességünk szülessen, vigasztalásunk legyen, és megújult életünk. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, adja nekünk ezt az ajándékot.